kapcsol. Ezek ketten teljesen beálltak a fűtől, fordítja olasz kollégám záró megállapítását. Közben kissé vigyorog. Igen, ezért vagyok itt, mondom, és előhúzom a szolgálati igazolványomat. Most szépen letartóztatom őket, és azonnal kiviszem őket az országból. A panziós nő tolmácsol. A kolléga bólogat. Papa és Moracek zavartan nézelődnek. Végül kifizetik a horrorisztikus magasságokban emelkedett pódiat a kölcsönzősnek, aztán még a horrorisztikusabb összeget a vízirendőrségnek a kivontatásért. Nagy is így csonton rúgja a papát, de még ezzel sem vált ki belőle semmilyen reakciót. 18. fejezet. Este nehéz döntés előtt állok. Sem a Flötzinger-Zimmer pároshoz és átmeneti kedveseikhez, sem az éneklő aggókázához nincs nagy kedvem, de mivel még mindig az utóbbi tűnik a kisebbik rossznak, lesétálok hozzájuk a kempingbe. Umberto Tozzi hangja tölti be a kis bisztrót. A vendégek együtt dalolnak vele, közben átölelik egymást. A papa füves cigarettát szív, méghozzá a pultos hölgyel együtt, aki az ölében ül. Szóhoz sem jutok. Micsoda orgia folyik itt, érdeklődöm, aztán a papa asztalához lépve. Lazíts már egy kicsit, franc, mondja a papa, gyere, ülj ide hozzánk. Oda húz a lábával egy széket, a pultosnő pedig feláll és bort tölt. Eberhoffer, hallom Moracek hangját az asztalok fölött. De jó, hogy maga is benézett. Mondja, volt már egyáltalán Szuziánál? A papa is rám néz. Voltál már Szuzinál, vagy nem voltál, akarja tudni. A pultos nő ismét a papa térdére helyezi tekintélyes méretű testét, és kiveszi a jointot a papa szájából. Aztán mind a ketten énekelni kezdenek. Legyen már férfi, Eberhoffer, förmed rám a bíró, aztán az orra eltűnik a tubákjában. Hagyja abba a töketlenkedést. Az élethez kell egy kis bátorság. Egy kis bátorság? Áthajolok az asztalunk fölött. Mi lenne, ha jó példával járna elő Moracek? Tanúsítson végre maga is egy kis bátorságot, mert tudja, az a hulla, aki elégett abban a kocsiban, egyáltalán nem a maga küsznerje volt. Egy egészen más fickó égett ott szénné, csak hogy tudjon róla. Akkor mi is a helyzet azzal a bátorsággal? Persze, amint kimondom, már meg is bánom. Amikor pedig meglátom a Moracek arcát, már nagyon bánom. Inkább gyorsan távozom, mielőtt még a papa is kifejteni álláspontját a kérdésben. Másnap a reggelinél meglehetősen nyomott a hangulat, és akkor sem lesz jobb, amikor megjelenik Zimmel, és közli, hogy a hentes boltjában minden a feje tetején áll. Már kapott is néhány telefonhívást mérges törzsvásárlóktól. Úgy tűnik, Max valóban nem nőtt még fel egy ilyen feladathoz. Ezért pedig Zimmer úgy dönt, hogy Gizella mindjárt reggeli után hazamegy. Döntött így a Zimmer, mondom, csak elfelejtett szólni róla a hites társának. Gizella ugyanis, amint megjelenik, már messziről kiabál. Indulás, Zimmer! Csomagolj és szedd a sátorfádat! Én ugyanis szabadságon vagyok az ördögbe is. Szó sem volt róla, hogy utánam jössz. Zimmer azonban makacsul ül a kempingszéken, és összefonja maga előtt a karját. Megszólal a Moracek telefonja. Feláll és eltávolodik néhány lépésnyit a kavicsos út mentén. Hála Istennek, hallom a hangját, amikor pedig visszajön, felszabadultan közli velünk, hogy éppen az előbb fogták el Küsznert a kollégák. Egy nagy akció keretében. Kommandósok bevetésével. Pontosan ebben a pillanatban fordul be a sarkon Szuper Ricsi jobbról-balra egy-egy szinkronúszóval a karján. Jó reggel, Django! Üdvözlik a lányok kórusban az Immert, ami persze nem javít a Gizella hangulatán. Amint Flötzinger megpillantja a Gizellát, azonnal észhez tér. Egy-egy kis fenék simogatással elbocsátja kíséretét, akik egy percek később már nincsenek is sehol. Te Gizella, mondja aztán kissé zavarban, nem úgy van ám, ahogyan kinéz. Miért? Hogyan néz ki Flötzinger? Kérdez vissza Gizella, de nem várja be a választ, hanem visszafordul élete párjához. Na, Django, indulás! Azzal odalép a kempingszékhez, és akkorát rúg bele, hogy az Immel lerepül róla. Tulajdonképpen vicces látvány, mégsem érezzük annak. Inkább egy kicsit kínosan érezzük magunkat mindannyian. Jó messzire kerültünk a jó hangulattól. Miután a hentes összepakolta a dolgait, azt mondja Gizella, hogy most már neki is elment a kedve Olaszországtól, és ő is hazamegy vele. Amire a Moracek azt mondja, most már neki sincs kedve maradni, minél előbb újra munkába kell állnia, mielőtt még kötözködni kezdene vele a tiszti főorvos. Most, hogy Künstner elfogták, végre biztonságban érzi magát. A papa minden meggyőzési kísérlete kudarcot vall, így aztán a bíró is összecsomagolja a dolgait, és átpakol a Gizella autójába. A búcsúzásnál a fűtés buheráló odasúgja a hentes fülébe.
Te, ha Mary megtud valamit a Gizellától, véged van, barátom.
Hogyan akadályozhatnál meg, te seggfe, is suttog vissza Zimmer, mire a flöccinger azt súgja neki.
Találj ki valamit!
Azután kezet ráznak. Hozza majd haza a buszomat, Eberhoffer, mondja Mora csak az indulásnál. Bólogatok. Így aztán az Zimmer házaspár bírói kísérettel hazaindul, mi pedig még integetünk utánuk egy kicsit. Később elautózunk a nagyival a Malkezinei piacra. A Monstrum busszal persze lehetetlen parkolóhelyet találni, ezért végighajtunk a bódék között. Lépésben természetesen. Mindenki azt hiszi, szállítunk valamit valahova, ezért engedelmesen félreállnak. Az áruk kínálatból kicsit meglep, hogy az olívaolajat, parmezánt és bőrkabátot árusító helyiek mellett szép számmal akadnak vietnámiak is, akik hamisított márkás cuccaikat kínálják. Mint a bajor határ cseh oldalán.
Nézd már, csupa japó, ordít a nagyi.
Nem japán, hanem vietnámi igazítom ki, de úgysem hallja. Aztán meglátunk egy standot tele embernagyságú plüss állatokkal. Szépek. Kiteszem a vészvillogót és kiszállok. A kereskedő természetesen egy vietnámi, és azonnal letámad.
Itt jó áru, olcsó venni.
Félretolom és céltudatosan egy gorillához lépek. Egy rózsaszín flamingó és maja méhecske között üldögél. Pontosan akkora, mint a nagyi. Mennyibe kerül, kérdezem.